A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet sorozatunk alapigéjeként választottam. A felolvasott alapigét helyünkről ülve maradva hallgassuk meg, hiszen ahogy az már a korábbi hetekben is lenni szokott, egy hosszabb igeszakasz. Megírva találjuk a Királyok első könyvének 11. fejezetében, a 42. verstől egészen a 12. fejezet 20. verséig a következőképpen. Az az idő, ameddig Salamon Jeruzsálemben egész Izraelen uralkodott, 40 esztendő volt. Azután Salamon pihenni tért őseihez, és eltemették apjának, Dávidnak a városában. Utána fia, Roboám lett a király. Roboám elment Sikembe, mert Sikembe ment egész Izrael, hogy királlyá tegye őt. Meghallotta ezt Jeroboám, Nebát fia, amikor még Egyiptomban volt, ahová Salamon király elől menekült. Jeroboám tehát Egyiptomban tartózkodott, de értekültek és hazahívták őt. Jeroboám Izrael egész gyülekezetével együtt eljött, és így beszélt Roboámhoz. Apád súlyos igát rakott ránk, te azért most könnyíts azon a súlyos szolgálaton, és nehéz igán, amelyet apád ránk rakott, akkor szolgálunk neked. Ő így felelt nekik, menjetek el 3 napra, azután térjetek vissza hozzám. A nép tehát elment. Ekkor Roboám király tanácskozott a vénekkel, akik apja Salamon szolgálatában álltak, amíg élt, és ezt kérdezte. Mit tanácsoltok, milyen választ adjak ennek a népnek? Azok így szóltak hozzá. Ha te most kedvezel ennek a népnek, és engedsz nekik, ha válaszodban jóságos szavakkal szólsz hozzájuk, akkor mindig a szolgáid lesznek. De ő nem fogadta meg a vének tanácsát, amelyet tanácsoltak neki, hanem tanácskozott az ifjakkal is, akik vele együtt nőttek fel, és az ő szolgálatára álltak. Ezt kérdezte tőlük, mit tanácsoltok, milyen választ adjunk ennek a népnek, amely így szólt hozzám, tedd könnyebbé az igát, amelyet apád rakott ránk. Az ifjak, akik vele együtt nőttek fel, így szóltak hozzá. Ezt mondd ennek a népnek, amely így szólt hozzád. Apád megnehezítette igánkat, te azért könnyítsd meg azt rajtunk. Így beszélj velük. Az én kis ujjam is vastagabb apám derekánál. Ha tehát apám nehéz igával terhelt meg benneteket, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. 3. napra elment Jeroboám az egész néppel Roboámhoz, ahogyan meghagyta a király, hogy térjenek vissza hozzá 3. napon. De a király keményen válaszolt a népnek. Nem fogadta meg azt a tanácsot, amit a vének adtak neki, hanem az ifjak tanácsa szerint így szólt hozzájuk. Apám nehéz igát rakott rátok, én még nehezebbet teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. Nem hallgatott a király a népre, mert az Úr rendelte így, hogy beteljesítse azt az igét, amelyet a silói Ahijá által mondott az Úr Jeroboámnak, Nebát fiának. Amikor látta az egész Izrael, hogy a király nem hallgat rájuk, így válaszoltak a királynak. Mi közünk nekünk Dávidhoz? Nincs közösségünk Isai fiával. Térj sátraidba, Izrael, törődj Dávid a magad házával. Izrael tehát hazament, Roboám pedig Izrael fiai közül csak azoknak maradt a királya, akik Júda városaiban laktak. Roboám király ugyan kiküldte Adórámot, a kényszermunkák felügyelőjét, de megkövezte őt az egész Izrael, és meghalt. Ekkor Roboám király gyorsan harci kocsijára szállt, és Jeruzsálembe menekült. Izrael tehát elpártolt Dávid házától. Így van ez még ma is. Amikor meghallotta az egész Izrael, hogy visszatért Jeroboám, értekültek, a közösség elé hívták, és egész Izrael királyává tették. Nem maradt Dávid háza mögött más, csak Júda törzse. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Amen. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, folytatjuk a királyokról szóló sorozatunkat, és eljutottunk Izrael történelmének egy nagyon fájdalmas pontjához, amikor is az ország életében bekövetkezik az, amiről Isten előre megmondta, hogy kiszakítja Salamon fia kezéből az országot, és tulajdonképpen ez az ország, ez az egységes ország ketté törik, és nem lesz már egységes. Talán még emlékszünk arra, amikor felvázoltam az idő szallagon, hogy a bírák kora bő 300 évig tartott. Krisztus előtt, ahogy láthatjuk itt a kivetítőn, 1358-ban halt meg Józsué, és onnantól datálják a királyság korát, a bírák korát, amely 300 éven át tartott, egészen Krisztus előtt 1050-ig, tudnélik 1050-ben vagy 1047-ben itt nincsenek pontos adatok, de ekkor tájt került hatalomra Saul, mert a nép királyt kívánt, és Saul uralkodásával tulajdonképpen elkezdődik a királyság kora, és aztán hosszú évszázadokon keresztül különböző uralkodók lesznek az ország élén. Az első három király idején, ahogy láthatjuk, Saul, Dávid és Salamon az első három király. Ekkor még egységes Izraelről beszélünk, itt ahogy láthatjuk, ez kb. 1050-től 930-ig tartott az egységes Izrael kora. Tudnélik 930-ban Salamon halálával ketté szakad az ország, és Salamonnak a bűneinek, az engedetlenségnek a következtében már nem beszélhetünk egységes Izraelről, nem beszélhetünk egységes országról, és ezt megmondta egyébként Isten. Tehát, hogyha szépen figyelünk az igei összefüggésekre, ha nyomon követjük a különböző történelmi eseményeket, akkor láthatjuk azt, hogy Isten előre megmondta, hogy mi lesz majd a következménye annak, hogy a nép királyt kíván, majd erre később fogok utalni, és mi lesz majd Salamon engedetlenségének és bűnének a következménye. Hát hadd idézzem itt ezt az ige szakaszt az 1 Királyok 11-ből. Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elhajolt szíve az Úrtól, Izrael Istenétől, aki kétszer is megjelent neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket. De ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. Akkor ezt mondta az Úr Salamonnak, mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én ki fogom szakítani kezedből az országot, és szolgádnak adom. De apádért, Dávidért nem a te napjaidban teszem ezt. A fiad kezéből fogom kiszakítani, és nem az egész országot szakítom ki. Egy törzset adok a fiadnak, szolgámért, Dávidért és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. Az első, drága testvérek, amit látnunk kell ebben a történetben, hogy Isten nem tesz kivételt. Nem tesz kivételt, mert Isten nem elnéző senkivel szemben sem, nem tesz különbséget, hogy Salamon kedves volt számára, ezért kivételezik vele, szemet huny bűnök felett, hanem a megtűrt bűnnek az ő életében is súlyos következményei vannak, súlyos árat kell fizetnie. Mindegy, hogy ki teszi. Salamon esetében is, Dávid esetében is azt láthattuk, hogy Dávid esetében ugye Betsábéval történt paráznaságának, úriás megölésének nagyon súlyos következménye lett, meghalt a gyermeke, pedig Dávidot nagyon szerette az Úr, de elkövetett bűn és bűn, bűnös és bűnös között nem tesz különbséget. Salamon esetében pedig, hogy szíve elhajolt az Úrtól, és más isteneknek is áldozott, tisztelt, nagyon súlyos következménye lett Izrael életében. Bármennyire is szerette Isten akár Dávidot, akár Salamont, Isten nem volt elnéző, mert a bűn felett nem tud és nem akar szemet hunyni. És mindegy, hogy ki követi el, Isten nem fog szemet hunyni a bűn felett. Salamonnak és az országnak súlyos árat kellett fizetnie az egységes Izrael ketté szakadt északra és délre, azaz Izraelre és Júdára. És azért gondoljunk bele, drága testvérek, hogy honnan indult a királysága Salamonnak. Milyen egységes, milyen stabil, milyen kiszámítható gazdaságpolitikával rendelkező ország volt, külkapcsolati tekintéllyel bíróak voltak, hiszen a környező országok és minden nép tekintélyét ki tudta vívni. Akár Dávid, és ugyanezt erősítette meg, ugyanezen az úton járt Salamon is, és óriási tekintélyt tudott kivívni országának. Azokkal az országokkal, akikkel korábban hadban állt, azokkal most békében éltek, mert Izraeltől tartottak. Salamon hatalmas fejlesztésbe kezdett. Csak néhányat összeszedtem, rengeteget építkezett Salamon. Tovább erősítette a városokat, ahogy itt lehet látni, hát sajnos nagyon apró betűk a térképen látható városok, de tovább erősítette a városokat, megerősítette az országnak a határait, ahogy láthatjuk, ha Zolit megkérem, hogy légy olyan kedves a távirányítót, mert elfelejtettem ide magammal hozni, köszönöm szépen. Kiterjesztette az országnak a határait, és láthatjuk ennek a piros vonalnak a határai jelentik az országnak a határait. 12 részre osztotta Izraelt, egy-egy tisztviselőt helyezett mindegyik rész fölé, és nekik az volt a feladatuk, hogy ellássák a királyi udvatartást élelemmel, és mindegyikük egy-egy hónapon keresztül. Állandó hadsereggel szerelt fel, és ellátta azt az 1400 harci kocsival, és 40 ezer lóval, ahogy olvashatjuk a Szentírásban. A hadiflottája is nagyon erős volt Salamonnak. Az izraeli tengeri flotta atya volt Salamon, melynek hajói, ahogy itt láthatjuk egyébként, ugye ez a sínai félsziget, itt van tulajdonképpen Izrael, hatalmas területeket tudtak meghódítani, az akabai öbölben állomásoztak. Palotákat építetett magának, és a királynénak csarnokokat különféle gyűlések és törvénykezés számára, illetve fegyvertárnak. Legkiemelkedőbb építészeti alkotása a hatalmas templom volt, ugye múlt alkalommal már beszéltem erről, melyet faragott kőből, cédrusból és ciprusfából, valamint aranyból építettek. Egy jó jellemzője volt annak az időszaknak, amit olvashatunk a királyok könyvében, az 1 Királyok 4-ben, hadd idézzem, Júdának és Izraelnek sok lakosa volt, olyan sok, mint a tengerpartján a homok, ettek, ittak és örültek. Júda és Izrael biztonságban lakott, mindenki a maga szőlője és fügefája alatt, Dántól Beérsebáig, Salamon egész életében. Mondhatni azt, hogy az ország virágkorát élte. Mindenük megvolt, és semmiben nem volt hiány. Azonban nem volt minden olyan rendben, amint ahogy az a felszínen látszódott. Salamon nem szerette az Urat teljes szívből. Idegen nőkből, háremet tartott, és ezek az asszonyok elhajlították Salamonnak a szívét az Úrtól, az idegen isteneknek, idegen istenekhez. Építési programját és udvarának fényűző életmódját is csak úgy tudta folytatni, hogy erőszakos eszközökhöz nyúlt, magas adókat vetett ki, és 30 ezer embert kényszer munkára fogott. És beigazolódott az, amitől óvta Isten az ő népét, és előre figyelmeztette, hadd idézzem itt 1 Sámuel 8-at, amikor a nép királyt kíván, és Isten elmondja, hogy milyen sorsa lesz a népnek, hogyha királyuk lesz. Hadd idézzem ezt föl, hiszen az első alkalommal felolvastam ezt az igét, de jó, hogyha ezt újra felelevenítjük. Ez lesz a királynak a joga, mondta az Úr. Aki uralkodni fog fölöttetek, fiaitokat elveszi, harci kocsiaihoz, meg lovasaihoz osztja be őket, és futnak harci kocsia előtt. Parancsnokokká teszi őket 1000 ember felett, és parancsnokokká 50 ember felett. Velük szántatja szántóföldjét, és velük végezteti aratását, velük készíteti hadi fölszerelését, és a harci kocsik fölszerelését. Leányaitokat meg elviszi kenőcskészítőnek, szakácsnőnek és sütőnőknek. Legjobb szántóföldjeiteket, szőlőiteket és olajfa kertjeiteket elveszi, és hivatalnokainak adja. Vetéseitekből és szőlőteitekből tizedet szed, és udvari embereinek meg hivatalnokainak adja. Szolgáitokat és szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat, még a szamáraitokat is elveszi, és a maga munkáját végezteti velük. Nyájaitokból tizedet szed, ti pedig szolgái lesztek. Akkor majd panaszkodtok királyotok miatt, akit magatoknak választottatok, de akkor már nem válaszol az Úr. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem ezt mondták neki, mégis legyen királyunk, olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. És minden bekövetkezett, hogyha végig tanulmányozzuk ezt az időszakot, minden bekövetkezett, amiért az Úr óvta a népét, hogy királyt kívánjon magának. És nem véletlenül hangzik ez a mondat is, melyet az igehirdetési alapigényben is olvashattam, itt az 1 Királyok 12:3-4-ben, Jeroboám Izrael egész gyülekezetével együtt eljött, és így beszélt Roboámhoz. Apád súlyos igát rakott ránk. Te azért most könnyíts azon a súlyos szolgálaton és nehéz igán, amelyet apád ránk rakott. És ez a súlyos iga rakódott a népre, és Salamon után sem enyhülnek a terhek, hanem elindul a lejtőn az ország, és lelki, szellemi, gazdasági, külpolitikai destabilizáció következik be. Az ország ketté szakad, és két király lesz. Az északi királyságnak neve Izrael lett, első királya, ahogy említettem, Jeroboám, és a fővárosa ennek az országnak Sikem volt, később megváltoztatták a nevét, és Samária lett. A déli királyságot Júdának nevezték el, az első királya Roboám, fővárosa pedig Jeruzsálem volt. És a következőkben nézzük meg ezt a két királyt, vegyük kicsit szemügyre, hogy milyenek is voltak ők. Izrael királya, ahogy említettem, Jeroboám volt, Krisztus előtt 931-től 910-ig uralkodott. Ő Salamonnak az egyik szolgálója volt. A király olyan magasra értékelte Jeroboám képességeit és igyekezeteit, hogy rábízta a kényszer munkások nagy részét és az ő irányítását. Róla annyit tudhatunk, hogy amit az ige ír, ez a férfi Jeroboám derékember volt. Amikor Salamon látta, hogy ez a fiatal ember jól végzi munkáját, az összes robotmunkák felügyelőjévé tette a József házában. És ezt az embert, aki derék ember volt, megbízható ember volt, és tudott rá építeni Salamon, nem ok nélkül felségárulással gyanúsította meg, aki Egyiptomba menekült, hogy az életét mentse, ahol Sisák egyiptomi fáraó menedéket biztosított számára. És csak Salamon halála után térhetett vissza az országba. És neki mondta az Úr, Ahijá prófétán keresztül, hadd idézem itt ezt az ige szakaszt, abban az időben Jeroboám elment Jeruzsálemből, és útközben találkozott a silói Ahijá prófétával, aki egy új köpenybe volt burkolózva. Csak ők ketten voltak a mezőn. Ahijá megragadta a rajta levő új köpenyt, 12 részre hasította, és ezt mondta Jeroboámnak. Vigy magadnak 10 részt, mert ezt mondotta az Úr, Izrael istene. Én kiszakítom az országot Salamon kezéből, és 10 törzset neked adok. Fiának a kezéből veszem ki az országot, és 10 törzset neked adok. És hát az a szomorú valóság, drága testvérek, hogy amikor Salamon tudomást szerez erről, hogy király lesz, akkor meg akarta ölni Jeroboámot, de Egyiptomba menekült, és ott élt az egyiptomi fáraó Sisák mentelme alatt egészen Salamon haláláig. Talán emlékezünk arra a helyzetre, arra a szituációra, amikor Isten Dávidot bízza meg a királysággal, és Saul féltékeny lesz, és Saul is meg akarja ölni Dávidot, mert félti a hatalmát. És milyen döbbenetes, nem drága testvérek, hogy nem emelt fővel vonul ki a történelemből Salamon, hanem féltve a királyságát, meg akarja öletni Jeroboámot. Azt a Jeroboámot, aki egy derék ember, akiben megbízott az elején. És az Úr mondta is Salamonnak, azt mondta, hogy ha megtartod rendelkezéseimet, én meg foglak áldani téged. De hát tudjuk az igéből, hogy nem tartotta meg rendelkezéseit az Úrnak. És aztán Isten kiszakítja ennek az embernek, ennek a királynak a kezéből a hatalmat, és kiszakítja ennek a királynak a kezéből a királyságot, az országot. És amikor meghal Salamon király Krisztus előtt 931-ben, Jeroboám hazatért Izraelbe, és felkereste Roboámot, Salamon király fiát, akit Júdában királlyá tettek. Roboámról annyit kell tudni, hogy Krisztus előtt 931-től 913-ig uralkodott a déli ország részben. Jeroboám bölcsen, higgadtan azt mondta Roboámnak, Salamon fiának, hadd idézzem itt az igét. Jeroboám tehát Egyiptomba tartózkodott, de értek küldtek és hazahívták őt. Jeroboám Izrael egész gyülekezetével együtt eljött, és így beszélt Roboámhoz. Apád súlyos igát rakott ránk, te azért most könnyíts azon a súlyos szolgálaton, és nehéz igán, amelyet apád ránk rakott, akkor szolgálunk neked. Roboám tanácskozott a néppel, tanácskozott a vénekkel, hogy mit évő legyen, és a vének azt tanácsolták neki, hadd idézem, itt láthatjuk a véneknek a tanácsát, Roboámnak, Salamon király fiának, hogy mit mondanak. Azok így szóltak hozzá, már mint a vének. Ha te most kedvezel ennek a népnek, és engedsz nekik, ha válaszodban jóságos szavakkal szólsz hozzájuk, akkor mindig a szolgáid lesznek. Sajnos Roboám nem hallgatott a vénekre, hanem kikérte még a fiatalok tanácsát is, akik járatlanok voltak a politikában, és Roboám rossz tanácsadókkal vette magát körül. És ezek a fiatal, tapasztalatlan tanácsadók, akik Roboámmal nőttek fel, azt javasolták Roboámnak, hadd idézem itt ezt az ige szakaszt, az ifjak, akik vele együtt nőttek föl, így szóltak hozzá. Ezt mondd ennek a népnek, amely így szólt hozzád. Apád megnehezítette igánkat, te azért könnyítsd meg azt rajtunk. Így beszélj velük, az én kis ujjam is vastagabb apám derekánál. Ha tehát apám nehéz igával terhelt meg benneteket, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. Hát látjuk, hogy jött jobbról is, jött balról is a tanács, Ezért ebben a történetben nagyon kidomborodik, hogy nem mindegy, kire hallgatunk. Nem mindegy. Egyáltalán nem mindegy, hogy adott esetben kinek a tanácsára hallgat valaki. Nagyon sokan úgy hallgatnak meg tanácsot, hogy olyanokat keresnek, akik olyan tanácsokat mondanak, akikkel egyet értenek. Hát így könnyű tanácsokat megfogadni, nem? Vannak, akik ellentmondást nem tűrően csak azok tanácsát fogadják meg, akik azt mondják, amit hallani szeretnének. Hát volt már ilyen a Biblia történelemben, mikor Mikáéhu prófétát, és ez néhány fejezettel később van egyébként, Mikáéhu prófétát azért nem akarta meghallgatni Izrael királya, mert olyat mondott, ami neki nem tetszett. Roboám tanácstalanul áll a kérdés előtt, vagy kérés előtt. Milyen nagy a kontraszt, nem? Hogyha megvizsgáljuk az ő édesapját, Salamont, és megnézzük Roboámot, akkor milyen nagy a kontraszt a két személy között. Salamon ilyen fiatalon bölcsességet kérve az Úrtól, a kormányzás képességét megkapta, és valami hihetetlen bölcsen vezette az országot. Ezzel szemben most Roboám, a fia, egy egyszerű, eldöntendő kérést vagy kérdést nem tud megfelelően megválaszolni. Ezért tanácsadókhoz fordul. Hát és tudjuk, hogy milyenek a tanácsadók. Meghallgatja a véneket is, és azokat is, és ez is elgondolkodtató, drága testvérek, ebben a történetben, meghallgatja azokat is, akik vele együtt nőttek fel, a korábbi játszó pajtásait, akik a maguk fiatalos vehemenciájával azt a tanácsot adják, hogy mutasd meg, hogy te vagy a király. Csapj az asztalra, hogy rettegjenek tőled. Mutasd meg, hogy milyen keménynek kell lenni. Ne légy gyengekező uralkodó, hanem csapj oda, csapj az asztalra, nem mutatkozhatsz gyengének. Jó tanács, nem? Eszembe jut Napóleonnal egy történet, amikor az ő minisztere egyszer, ugye Napóleon nagyon kemény volt, és a minisztere mondta azt, hogy nem fog téged szeretni a nép, hogyha ilyen kemény vagy velük szemben. Erre Napóleon azt mondta, hogy engem ne szeressenek, hanem tőlem féljenek. És nem ilyen ez a Roboám király. Jó tanácsot hallgatott meg, nem? Jó tanácsot. Apám mostorral tanított fegyelmere benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. És azok a fiatalok, akik vele együtt nőttek föl, ilyen jó tanácsot osztogatnak. És végül is Roboám őrájuk hallgatott. Nem a véneknek a tanácsát fogadta meg, hanem ezeknek a fiatal, suhanc gyerekeknek a tanácsát. És amikor 3 nap után újra találkozik a delegációval, Roboám ezzel a büszkeséggel, hévvel, lekezelő stílusban beszélt a néppel. Tehát milyen lekezelő ez a mondat, nem tudom, hogy fölfigyeltünk-e rá. Az én kis ujjam is vastagabb apám derekánál. Milyen pökhendi stílus ez, nem? Sajnos sokszor a fiatalokra jellemző is egyébként. Azt gondolják, hogy ők találták fel a spanyol viaszt. És apjának a munkáját tulajdonképpen itt írja le ebben a mondatban. Mert komolyan veszi azt, amit a fiatalok tanácsoltak neki. És aztán ezt át is veszi. Nem az, hogy megvédi az ő apját, Salamont, hogy ő milyen bölcs király volt, hanem még henceg azzal, hogy az ő kis ujja vastagabb, mint az apja dereka. És gondoljunk arra a különbségre is, amikor Salamon, amikor elkezdi a királyságát, milyen hálával gondol az ő édesapjára. És csak egy nagyon apró kitérő, nincs is leírva a prédikációmba, de azért egy nagyon apró kitérő, hogy mi hogyan gondolunk a szüleinkre. Van bennünk hála irántuk? Vagy ilyen pökhend, ilyen lekezelő stílusban, lefitymálva a szüleinket, ilyen stílusban beszélünk róluk? És hányszor hallom ezt egyébként? Olyan sok ilyen emlékem van, én nagyon sokat utaztam Budapesten tömegközlekedési eszközön. Hát amiket hallottam én ott fiataloktól, hogy a szüleikkel beszéltek. És ez körülbelül 20 éve volt. Mennyit változott azóta a világ, és sajnos nem jó irányba, még rosszabb irányba. De látjátok, drága testvérek, hogy ez nem új keletű dolog, ez nem a modern kornak a hozománya. Már Roboám is így vélekedett az ő apjáról, ilyen pökhendi stílusban. És Roboám ezzel a büszkeséggel, hévvel, lekezelő stílusban beszélt a néppel. És a nép ehhez a stílushoz nem volt hozzászokva. Nem volt hozzászokva. Hát akár Dávid király, akár a Salamon király, milyen nagy szeretettel törődött az ő népével. Hiszen Salamon bármennyire is elveszítette az Istennel való kapcsolatát, ilyen módon nem beszélt az emberekkel. És ezen nagyon elcsodálkoztak az emberek. Ki lesz az ő királyuk akkor? Ha ez a fiatal kis zöldfülű, akinek elnézést kérek itt a nagyon szlenges kifejezésért, akinek még a tojáshéj a fenekén van, ha ez így beszél most, akkor hogy fog majd beszélni 5 év múlva, meg 10 év múlva, meg 15 év múlva, amikor megerősödik az ő királyi hatalma? Ha már most így kezdi a királyi uralkodását, hát miféle ember ez, aki már most így beszél? És Roboámnak ez a döntése tápot adott Jeroboám követelésének. És itt teljesedik be, amit az Úr mondott a prófétán keresztül, és elmentek az emberek Jeroboámhoz. Nem lennél te a királyunk, keresi meg a nép Jeroboámot. Gondoltok bele, hogy elpártolnak Salamon fiától. És hát nyilván Jeroboám meg erre várt. Addig Egyiptomban volt, mert félt Salamontól, de most hazajött, és kikiáltotta magát királynak. Voltak azonban olyanok, akik Salamonra való tekintettel, és a Salamonhoz való hűség miatt pártoltak inkább Roboámhoz. És ez lett aztán évszázadokra a népnek a tragédiája. Ketté szakadt a nép, és ketté szakadt az ország, ahogy itt láthatjuk a kivetítőn. Északon ugye Izrael területén Jeroboám lett a király, 10 törzsnek volt a királya, és Roboám pedig délen volt, Júda országában volt. És az északon lakó 10 törzs Jeroboámot választotta királynak, a saját törzse Júda hűséges maradt Roboámhoz, valamint a két ország között volt a legkisebb törzs, itt egy nagyon-nagyon picike kis törzs, Benyámin törzse, az is inkább Júdához maradt hű, és így a 10 északi törzs megalkotta a később Izraelnek nevezett országot, és a 2 déli törzs pedig Júda országát. Az egy-egy király körülbelül 2 évtizeden keresztül uralkodott, de sajnos azt tették, amit rossznak lát az Úr. Így mind a 2 ország elindul a lejtőn lefelé, ahogy múlt alkalommal már erről hallhattunk. Egy virágzó, egy fejlődő ország így tud darabjaira hullani, ha nem olyan vezetői vannak, akik nem élnek engedelmes életet, és elhajolt a szívük Istentől. És ha még olyan tanácsadókkal veszik magukat körül, vagy olyan tanácsokra hallgatnak, amely nem Isten szíve szerint való, annak nagyon súlyos következményei lesznek. És ezért egy nagyon fontos kérdés, hogy drága testvérek, kire hallgatunk. Ez a történet rámutat arra, hogy Roboám rossz tanácsadókkal vette magát körül, és meg is lett a következménye. De ez a történet azért mutasson rá arra, hogy vajon nekünk ki a tanácsadónk. Mi kire hallgatunk? Kinek a tanácsát követjük? Van egy gyönyörű szép ének, a 93-as énekünk, az evangélikus énekes könyvünk 93-as számú éneke, és a 4. verszak az így hangzik, az Úr tanácsát várom, ő mindent megtehet, hogy ő vezessen áldjon az úton engemet. Rábízom életem, rábízom testem, lelkem, és amit csak tőle nyertem, mit ő akar, legyen. Sajnos Roboám nem ezzel a lelkülettel vezette az országot. És aztán, ahelyett, hogy felívelő és az Úr tanácsára hallgatott volna, és felívelő lett volna az ország, ehelyett szépen elkezdett süllyedni. és a következőkben pedig majd meg fogjuk figyelni, nyilván nem tudunk minden királyra kellő részletességgel, királlyal kellő részletességgel foglalkozni, de innentől majd meg fogjuk vizsgálni Izraelnek és Júdának a történetét, történelmét, a királyait, hogy kik voltak a királyok. De elmondhatjuk már azt, hogy azt tették, a többsége azt tette, amit rossznak lát az Úr. Legyen irányadó számunkra az a szép Zsoltár, amelyet olvashatunk a 119. fejezetben, a 24. versben. Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim. Így figyeljünk Isten igéjére, és vegyük nagyon-nagyon komolyan. És válogassuk meg, hogy kire figyelünk, kire hallgatunk, és kinek a tanácsát fogadjuk meg. Ez nem azt jelenti, hogy emberek nem adhatnak jó tanácsot, hiszen Jeroboám pont azzal a szándékkal ment oda Roboámhoz, hogy fogadja meg azt a tanácsot, amit a vének mondanak. De nem hallgatott rájuk. És súlyos árat és súlyos következményt kellett ezért átélniük. Legyen számunkra irányadó ez a Zsoltár, hogy az Úr tanácsában tudjunk gyönyörködni, hogy életünkön áldás legyen. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a te drága ígédet, és köszönjük, hogy ezeken a történeteken keresztül hogy rá szeretnél mutatni egy-egy alkalommal, hogy milyen hiányosságaink vannak. És Urunk, szeretnénk téged követni, a te tanácsaidra hallgatni, és azoknak az embereknek a tanácsaira, akik téged követnek, akik az életükkel példát mutatnak, akiknek szinkronban van az életük, és a hitük, a szavaik, ahogyan beszélnek és ahogyan élnek. Urunk, kérünk, hogy cselekedd ezt meg, és add, hogy jó tanácsadóink lehessenek. Amen.